Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 264. dicséret első versét. A 264. dicséret így kezdődik, áldjad én lelkem. Dicsérjük tovább az Úr nevét a 345. énekünk első három versével. A 345. dicséret így kezdődik, Ím nagy Isten.
Thank you. az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A 9. Zsoltár 21 verséből. Tehát a 9. Zsoltárból olvassuk Isten igéjét, az első verstől a 21. versig terjedő szakaszból. A karmesternek a fiú halála kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet. Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó felséges! Mert meghátráltak ellenségeim, elbuktak és semmivé lettek előtted. Mert igazságot szolgáltattál ügyemben, trónodra ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a népeket, semmivé tetted a bűnösöket, eltörölted nevüket mindörökre. Vége van az ellenségnek, feldúltat városaikat, hogy örökké romokban heverjenek, még emlékük is kiveszett, de az Úr örökké trónján ül, fölállította bírói székét. Igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Benned bíznak, akik ismerik nevedet. Nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. Zengjetek az Úrnak, aki a Sionon lakik. Mondjátok el a népeknek felséges tetteit. Mert számon kéri a vérontást, emlékezik rá. Nem feledkezik meg az elesettek jajkiáltásáról. Légy kegyelmes, Uram, lásd meg, milyen elesett vagyok gyűlölőim miatt. Te emelhetsz föl a halál kapujából, hogy elbeszélhessem sok dicső tettedet. Sion leányának kapuiban, és vigadhassak, mert megszabadítottál. Magukást a gödörbe zuhannak a népek, rejtett hálójuk fogta meg lábukat. Megismertette magát az Úr, igazságot szolgáltatott. A bűnös saját kezének műve ejti csapdába, közjáték, szela. A holtak hazájába kerülnek a bűnösök, minden olyan nép, amely elfelejti Istent. Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el végleg az elesettek reménye. Ne engedd, Uram, hogy erőszakoskodjanak az emberek, álljanak eléd ítéletre a népek. Vigyél véghez, Uram, félelmetes tetteket közöttük, hogy tudják meg a népek, hogy ők csak emberek. Szela. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, mindazért a sok csodáért, amit ebben a világban elvégeztél, és mindazért, amit értünk tettél, sőt, amit személyes életünkben végrehajtottál. Mert Urunk, Te állandóan cselekszel, állandóan arra igyekszel, hogy megismertesd magad a népekkel, és megismertesd személyesen velünk is. Hiszen azért lettél emberré Jézus Krisztusban, hogy még inkább közelebb kerülhessünk hozzád, hogy igazán megismerjük, ki is vagy te, és olyan jó nézni a mi Urunkat, Jézust, figyelni az életét, és elindulni, követni, mert ahogyan ő él, az az igazi élet, tiszta és szent, mert ő nem követett el bűnt. Sőt, amikor az ember megfogta őt, vádolta, bántotta, elítélte, megfeszítette, akkor sem válaszolt gyűlölettel, nem fizetett vissza, hanem tűrte értünk, miattunk. És azért szenvedett sebeket, hogy az ő sebei által meggyógyuljunk. Áldunk és magasztalunk Jézus ezért a kegyelemért és szeretetért. És köszönjük, hogy ma is itt vagy. Ma is keresel minket, úgy jelensz meg közöttünk, mint annak idején, a feltámadás napján, a tanítványok számára, amikor együtt voltak, és szívükben volt félelem és kétség. Mert a mi szíveinkben is van félelem, kétség, fájdalom, és olyan jó, hogy ezek közepette megjelensz, mert azt akarod, hogy ne ezekre, hanem te reád nézzünk, hogy nézzük a sebeidet. Nézzük, amint ide tárod, és azt mondod, érintsd meg, és köszönjük, hogy nekünk már nem kell a sebet megérinteni, mert hihetünk benned úgy, hogy nem láttunk, ott, hogy mi is térdre borulva mondjuk, én Uram és én Istenem. És kérünk, mi Urunk, adj nekünk most lelki táplálékot, hogy erősödjünk a te követésedre, a neked megfelelő életre. Adj nekünk most igédből útmutatást, legyen az lámpás előttünk, hogy ebben a sötét világban jól lássuk az utat, amely életre vezet. És kérünk így szent lelkeddel, töltsd be életünket, szenteld meg szívünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve, a 165. dicséret 5. versét énekeljük, amely így kezdődik, egyszerűvé formálj. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található a Zsoltárok könyve 9. fejezetének 10. és 11. verseiben a következőképpen. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején, benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Újra egy Zsoltár kerül sorra, hiszen már több mint egy hónapja, hogy Zsoltárt olvastunk, és abból kerestük Istennek az üzenetét. És hogy telt ez az egy hónap? Hiányzott nekünk? Úgy jöttünk Isten tiszteletre, hogy vajon most fogunk Zsoltárt olvasni. Ott volt a szívünkben, hogy vágyakozunk a Zsoltárra, vágyakozunk erre az imádságos énekre, mert amikor olvassuk, akkor átéljük, hogy Isten előtt állunk. Átéljük azt, hogy ott vagyunk a belső szobánkban, és abban a csendben, meghalljuk az ő szavát. Mert a Zsoltár az mindig egy ilyen vallomás. Amikor Dávid vagy más zsoltáríró megállt az Isten előtt a csöndben, és megtapasztalta őt, azt mondja el, ahogy megtapasztalta a maga élethelyzetében Istent, és az ő hatalmát, és az ő segítségét. Mondhatnánk azt, hogy amikor a Zsoltárral vagy az ígével bemegyünk a belső szobánkba, ott átéljük, hogy ő és én. Hogy ő van ott, és én. Valami olyan csodát élhetünk át, olyan csodálatos vágyakozást, mint ahogy olvastuk a napokban, az énekek énekében, amely elmondja, hogy a vőlegény és a menyasszony hogyan is vágyakozik egymás után, hogyan is vágynak arra a napra, amikor majd végre összekötik az életüket, és holtomig és holtáig együtt lehetnek. És ott hányszor olvassuk, hogy nagyon vágyakozik az egyik személy a másik után. Mindig az, aki távolabb van, vagy aki átéli, hogy a másik most nem lehet ott vele, valami elválaszza, és ott mondja, úgy szeretne vele lenni. És semmi nem érdekes, csak az, hogy én a kedvesemmel, a másikkal lehessek. Sőt, még azt is olvastuk, hogy annyira vágyakozott a menyasszony a vőlegény után, hogy éjjel fölkelt és elindult keresni. Mert úgy szeretett volna vele lenni. És szabad nekünk megvizsgálni a szívünket, hogy ott van-e ez a vágyakozás az Úr Jézus után. Mert ugye a Biblia szerint az Úr Jézus a vőlegény, a gyülekezet, a hívő ember a menyasszony. Hát így vágyakozom-e utána? Hogy annyira szeretnék vele lenni, hogy semmi nem fontos. Mindennél nagyobb erő az, ami az Úrhoz vonz engem. És azért, hogy találkozzak vele, hogy megkeressem őt, mindent félreteszek, mindent alárendelek ennek. Ugye a menyasszony is alárendelt mindent, félretette a munkáját, félretett szórakozást, egyéb foglalkozást, mert a vőlegény nélkül nem élet az élet. Na ezt átélem-e? Hogy igen, Jézus nélkül nem igazán élet az élet. És ha arról van szó, akkor mindent félreteszek. Mindent alárendelek, csak vele lehessek. És lehetnek akadályok, jöhetnek közben dolgok, amik meg akarják akadályozni azt, hogy én az Úrral legyek. De félreteszem, mert ha kimarad az Úr, akkor megszakad a kapcsolat, és az nem jó nekem. Tehát újra a Zsoltárt olvassuk, vagyis egy Zsoltárt, a 9. Zsoltárt, ami mellé azt írták, hogy Dávid Zsoltára. És ha ezt így elolvassuk, nincs is semmi meglepő benne, hiszen a Zsoltároknak egy jó részét Dávid király írta. Tudjuk, hogy ő valóban vágyakozott az Úr után. Sőt, mondhatnánk azt, hogy belevitte az Istennel való kapcsolatát a mindennapokba. Honnan tudjuk? Hát onnan, hogy ő maga elmondta, hogy amikor pásztorként őrizte a nyájat, akkor is kapcsolatban volt Istennel, gyakran lantjával kísérte az énekeit, amik az Úrnak szóltak, másrészt ugye elmondja, hogy amikor pedig bajtámat veszedelem, mert jött a medve vagy az oroszlán, és el akart vinni egy bárányt, akkor ő tudott az Úrhoz kiáltani. Ő abban a nehéz helyzetben sem veszített el a lélek jelenlétét, mert tudta, hogy itt van velem az Úr. Na most hinni ezt jelenti, hogy lehetnek nehéz időszakok az életünkben, lehetnek előre ki nem számíthatott dolgok, de tudom, hogy velem van az Úr. Vagyis nem egyedül kell keresztül verekednem azon a helyzeten, nem magamba kell a megoldást megtalálni, hanem itt van az Úr, akihez kiálthatok, akinek az erejére támaszkodhatok, segítségében bízhatok. Ezt élte meg Dávid. És amikor ezt megélte, amikor ilyen tapasztalatot gyűjtött, hogy átéli Isten segítségét, akkor hálát ad. Az Isten megtapasztalt segítsége, szabadítása, csodája munkája az hálát fakaszt a szívből. És Dávidnak ez magától értetődő volt. Nekünk is az. Nekünk is az, hogy amikor megtapasztalom, hogy Isten segítségül hívtam és átélem, hogy segít, megtapasztalom, hogy velem van egy-egy krízisben, akár betegágyon, műtét közben, átélem, hogy meggyógyultam, megerősödök, magától értetődő a hála? Magától értetődő, hogy nekem erre válaszolni kell, meg kell köszönnöm, és ezt meg is teszem. Hálát adok az Úrnak. Dávid így mondja, hálát adok az Úrnak teljes szívemből. Igen, hálás a szíve, így mondja az Úrnak, az én Uramnak. Másik fordítás úgy mondja, hogy dicsérlek, Uram! Tehát személyesen szólítja meg, hogy az én Uramat, akit megtapasztaltam, akit ismerek, azt dicsérem, annak adok hálát. Azt az Urat, akit Dávid úgy tapasztalt meg, először, mint pásztort. Mint aki az ő életének a pásztora. Ugye majd a 23. Zsoltárban ezt meg is énekli, ezt elmondja. Tehát tud beszélni az Úrról, el tudja mondani, hogy kicsoda számára Isten, hogyan látja ő. Ki nekem az Isten? Én hogyan látom őt? Mit tudok róla elmondani? Úgyhogy ha valaki elkezd érdeklődni Isten iránt tőlem, mit tudok róla mondani? Meg tudom-e vallani azt, akinek én megismertem? Van-e tapasztalatom az Istennel való kapcsolatban, és azt el tudom-e mondani? Meg tudom-e vallani, hogy igen, Isten az én pásztorom, Isten nekem az Úr, Isten a számomra a szabadító, és elmondom, hogy miben tapasztaltam meg az ő munkáját. Hogyan éltem át, hogy segített rajtam. Tehát Dávid ismeri, és hálát ad az Úrnak. És hogy olvassuk ezt a Zsoltárt, olyan meglepő, megrendítő, ahogy látjuk, hogy a karmesternek van itt egy útmutatás, mégpedig az, hogy a fiú halála kezdetű ének dallamára énekeljék ezt a Zsoltárt. Tehát a mindenkori karmesternek megadják, hogy amikor ez az ének kerül sorra, akkor a fiú halála kezdetű éneknek a dallamát használja ehhez az énekhez. Tehát egy másik ének dallama kerül ehhez az énekhez, úgy, mint ahogy az énekeskönyvünkben is találunk olyan énekeket, amihez oda van írva, nincs saját kottája, hanem oda van írva, hogy egy másik dicséretnek, vagy valamelyik zsoltárnak a dallamára megy az az ének. Hát itt is ez történt, de nem is az az érdekes, hogy egy másik ének dallamára megy ez az imádság, hanem hogy a fiú halála, ez a címe. Vagyis az a másik ének egy fiú halála után fogalmazódott meg a Zsoltáros szívében. Elképzelhető, hogy Dávid szívében. Elképzelhető, hogy az is az ő Zsoltára, hiszen ő is átélte, neki is volt az életében egy mélypont, amikor megtapasztalta, hogy meghalt a fia. Nem is egy fia, de ami úgy nagyon megrázta, az Abszalom halála. Ugye ő Abszalomot gondolta utódjának. Csak Abszalom nem várta ki, hogy mi is az Isten akarata, hanem föllázadt és erőszakkal akarta megszerezni a trónt. És bár Dávid mindenáron óvta és menteni akarta, de mégis Jóáb megölte Abszalomot. És az Dávidot nagyon megrendítette. Mert tulajdonképpen, testvéreim, amikor Absalom meghalt, akkor át kellett élni Dávidnak, hogy a fiú halála által élhetek, a fiú halála által kerülhetek vissza a trónra. Mert ha nem hal meg Absalom, akkor Dávidot megöli a fia, vagy ha nem öli meg, akkor Dávid már nem kerül vissza a trónra. A fiú halála hozza számára az újrakezdés lehetőségét. És ez számunkra egy csodálatos üzenet. Mert rámutat arra, amit Isten tett értünk a Golgotán. Hogy a fiú, a názáreti Jézus meghalt értünk, helyettünk, miattunk a kereszten. Hogy az ő halála által van életem. És aki ezt hittel látja és elfogadja, annak a szíve tele lesz megrendüléssel és hálával. Az rádöbben arra, hogy hát azért élhetek, mert a fiú meghalt helyettem a kereszten. Neki köszönhetem az életet és az újrakezdést, mert mindez azt is jelenti, hogy egy újat kezdhetek Jézussal az Isten országában. De a fiú halála cím arra is rámutat, testvéreim, hogy a hívő embert sem kerülik el az élet nehézségei. A hívő ember is megtapasztalja, hogy jönnek bajok, jönnek nehéz élethelyzetek, jönnek kísértések és jönnek próbák. És ezért is megrendítő, hogy Dávid hálát ad. Dávid a próbában, a nehézségek idején is hálát ad. Mégpedig azért, mert tudja, hogy ebben a helyzetben sem vagyok magam, velem van az Úr, velem van az, akiben én kapaszkodhatok, aki nem engedi, hogy mélyre süllyedjek, aki nem engedi, hogy föladjam, aki nem engedi, hogy összeessek, hanem erőt ad a folytatáshoz. De hálát ad azért is, hogy Isten kihozta őt a nehéz helyzetből. Hálát ad a szabadításért, hálát ad az Újért, és úgy, ha mi is így tudunk ilyen hálaadással odaállni az Úrért. Ha még próbába vagyok, ha még szorongatnak a bajok, akkor azért, hogy tudom itt az Úr. És az Úr jelenléte, az Úr neve garancia arra, hogy eljön a szabadulás, eljön a győzelem ideje. Mert Jézussal győzhetek. Lehet, hogy ma úgy tűnik, hogy vesztesek vagyunk, vagy azok maradunk, de nekünk lehet fölfelé nézni. Mit mond? Hálát adok, örülök és vigadok neked, zengem a nevedet, ó felséges. Hát milyen csodálatos mindaz, ami Dávid szívéből előjön. Ilyen szavak, hogy hálát adok, örülök és vigadok. Örülök és vigadok neked, mármint Istennek. Átéljük, mi tudunk mi Istennek örülni és vigadni? A külső helyzetünktől függetlenül? Vagy az örömünket sokszor az befolyásolja, hogy milyen a helyzetünk? Hogy mit élünk meg? Ha minden rendben van, ha megvan mindenünk, ha úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt megterveztük, akkor örülünk. De ha nem, akkor is. Dávid miért örül? Mert ő mindig Istenre tekint. Az a legnagyobb öröme, hogy Isten jelen van az életében. Nem attól függ az öröme, hogy most éppen a trónon van, vagy lekerült a trónról. Amikor menekülnie kellett, ugyanúgy örült az Úrban, az Úrnak. Mert tudta, hogy a trónt elvehetik ugyan tőle, de Istent nem. Az Istennel való kapcsolatunkat az ember nem veheti el. Vigadok neked, zengem a nevedet. Tehát tudok-e így Istennek örülni? Azt mondta, Uram, én annak örülök, hogy te vagy nekem. Ugye két ember is, amikor egymásra talál, egymásnak örülnek. A baj akkor kezdődik, amikor már nem egymásnak örülnek. Akkor már nem egymásnak. Amikor már a másik helyére belép valami más. A ház, a munka, a pénz, vagy ki tudja mi, vagy egy hobbi, egy szenvedély. Tehát ez a lényeg, hogy egy élő kapcsolat a másik személlyel, amelyben ő a fontos nekem. És Dávid így éli meg az Istennel való kapcsolatot. Hogy neked énekelek, neked örülök, mert te vagy nekem a legfontosabb. Tehát ez csodálatos. Aztán, ugye miért is tud így beszélni? Ugye teljes szívemből énekelek, adok hálát. És miért tud? Mert a szív teljességéből szól a száj. Tehát amikor Dávid teljes szívéből beszél, és ilyenek jönnek elő a szívéből, hogy hálát adok és örülök neked, az azt jelenti, hogy Dávid nem egy ünnepi alkalomra írt verset, hanem neki valóban Istennel van tele a szíve. És amikor szorítják az életét, akkor is, amikor prés alá kerül, mert itt olvas ugye ellenségről, amit úgy látod, hogy ő nem tud elűzni, nem tud legyőzni, akkor ő a prés alatt is Isten dicséri. Mert testvéreim, sokszor, hogy mi van a szívünkben, azt az élet prései mutatják meg. Amikor valami elkezd szorítani, akár egy betegség is. Mi jön ki a szívemből? Hála, dicsőítés, imádság. Az a öröm, hogy még most is velem van az Úr, és hozzáfordulhatok. Mi jön elő a szívemből? Dávid is mondhatna panaszt, elbeszélhetnél, milyen szerencsétlen vagyok. Tulajdonképpen, amióta Isten engem elhívott és fölkent királynak, mindig a bajok jöttek. Ugye, amikor kiderült, hogy Sámuel által Isten őt elhívta és fölkente királynak, elkezdte Saul üldözni. És amikor trónra kerül, utána is mindig jön valami. Rengeteg probléma a családjában. A gyerekei egymás ellen fordulnak. Aztán majd ugye Absalom ő ellene fordul. Mindig van valami. És ettől függetlenül Dávidból egész más tartalom jön elő. Nem ezen siránkozik, nem ezt panaszolja, hanem figyel Istenre. És látja azt, hogy amikor eljön a szabadulás, a győzelem, hogy az Isten munkája. Ugye Dávid, mint király, hadvezér is volt. De nem magát dicsőíti. Nem azt mondja, hogy legyőztem én az ellenséget, hanem arról beszél, megdorgáltad a népeket, semmivé tetted a bűnösöket, eltörölted nevüket mindörökre. Tehát Isten cselekedett, Isten végezte el a szabadítást, és ezt így éli meg Dávid. És olyan jó, mikor mi is így látjuk. Nem én hoztam a változást, nem én mentettem meg magamat, nem én változtattam a helyzeten, hanem mindez Isten ajándéka, tőle kaptam. És aztán így kiállt föl, hogy vége van az ellenségnek. Isten legyőzte az ellenséget. És testvéreim, ez egy csodálatos öröm, és ez egy nagyszerű hír. Vége van az ellenségnek. Le van győzve. Miért? Mert az Úr Jézus Krisztus ott a kereszten legyőzte a bűnt, és legyőzte a sátánt. Azt mondta, hogy elvégeztetett. Azt mondta, hogy ő eljött, hogy lerontsa a talajt az ördög lába alatt. Igen, ő legyőzte a gonoszt. Le van győzve. Ez azt jelenti, hogy a hívő embernek, ha Krisztusra épít, ha benne bízik, nem kell félnie a gonosztól. Nem kell a gonosz munkájától félni, mert az már egy vesztes fél. Viszont azzal szembesülni kell, hogy a gonosz nagyon is tudja, hogy le van győzve, nagyon tudja, hogy kevés ideje van hátra, ezért mindent megtesz, hogy az Isten gyermekeit megtévessze, hogy az Isten gyermekeit belehajtsa a félelembe, hogy mi lesz velünk, mi lesz a jövő, mi vár a gyermekeinkre, az unokáinkra. De mit mond az ige? Vége van az ellenségnek. Vagyis a hívőnek az a feladata, hogy ezt lássa, ez reményt ad, és arra serkent minket, arra kell, hogy serkentsen, hogy a gyermekeinket, az unokáinkat oda vigyük az Úrhoz. Mert bármi jön ebben a világban, a biztonság, a jövő, az Krisztusban van, mert Krisztus a jövő. A legtöbbet akkor teszünk a következő generációkért, ha eléjük éljük Krisztust, az evangéliumot. Mint ahogy Dávid is. Mennyi nyomorúság veszi körül, és akkor fölemeli a tekintetét, és azt mondja, de az Úr örökké trónján ül, de az Úr örökké uralkodik. A nyomorúságok közepette, meg a, esetleg az ellenhangok közepette, amelyek azt mondják, látod mennyi baj van, nem tudod már megoldani, mégiscsak legyőz téged az ellenség. Akkor Dávid nem ezekre figyel, hanem az Úrra. Fölemeli a tekintetét, és látja az Urat a trónján. Ez egy fantasztikus dolog. De mindannyiunk előtt ez nyilvánvalóvá lehet. Ebben lehet részünk nekünk is, mert ezt megtapasztalta Ézsaiás próféta. Ugye a könyve 6. fejezetében írja le, hogy Uzziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. De egy olyan helyzet volt Izraelben, hogy meghalt a király, és nem tudták, mi lesz azután. És Ézsaiás szinte látja, igen, meghalt a király, de éljen a király. Mert látom az örökké való királyt. Attól függetlenül, hogy a földön káosz van, hogy a reménytelenség látszik, vagy az, hogy a gonosz örvénye elsodor sokakat, de én láthatom, hogy ez a világ, az életem az Úr kezébe van. És ez a kézen is. Mit mond? Uralkodik. Az Úr trónján ül és uralkodik. Nem csúszott ki a gyeplő az Úr kezéből. És ezt jó, ha látjuk mindenkor. Hogy így fölfele nézünk, és látjuk. Ő biztosan tartja a gyeplőt. És célba vezeti az ő népét Krisztusban. És megvallja, hogy az elnyomottak menedéke, az Úr menedéke a nyomorúság idején, és benned bíznak, akik ismerik nevedet, és nem hagyod el azokat, akik hozzád folyamodnak, vagy téged keresnek. Hát milyen csodálatos vallomás ez, hogy menedék az Úr, menedék azok számára, akiket elnyomnak. Azok számára, akiknek el kell menekülni, A menedék azt jelentette, ugye, hogy menedék az Úr, más fordítás szerint kővár, hogy az Ószövetség idején Izraelben a városokat kőfallal vették körül. A nagy várost kőfallal vették körül, azért, hogy ezzel biztosítsák, hogy ha ellenséges támadás jön. És a város körül élő emberek, akik a falvakban laktak, amikor a hírét vették, hogy jön az ellenség, akkor tudták, hogy az életet a város jelenti. A városos falon belőlre kell kerülni, mert ott a menedék. És Dávid ezzel azt üzeni, ha baj van, ha nyomorgatnak, ha veszélybe vagy, az Úr a menedék. Olyan, mint egy kőfallal körülvett város. Hogy a példabeszédek könyve mondja, hogy erős torony az Úr neve, oda menekül az igaz. Van hova menni, de oda menekülünk-e. Meneküljünk mindig az Úrhoz, mert ez a jó menekülési útvonal. És mit mond, hogy akik bíznak benne, akik így jönnek hozzá, akik ismerik az ő nevét, ez is fontos, ismerjem a nevét, ismerjem ő személyesen, és aki ismeri, az tudja, hogy jó helyre megyek, az nem fog csalódni, az bizonyos benne, hogy Isten nem hagyja őt magára. Aztán Dávid azt is megvallja, hogy nem csak emelkedett pillanatok vannak az életében, hanem így mondja, elesett vagyok. Uram, lásd meg, milyen elesett vagyok. Úgy átjön az őszintesség Dávidnak a szívéből. Olyan őszinte az Úr előtt. Ki meri mondani, hogy igen, van, amikor én is elesett vagyok, tehetetlen vagyok, kevés az erőm, de ez nem azt jelenti, hogy akkor belesüpped a depresszióba, hogy jaj, hát igen, olyan elesett vagyok, nincs erőm kimászni ebből a gödörből, hanem mit mond? Te emelhetsz föl a halál kapujából. Ismét fölfelé néz. És amikor oda jut, hogy igen, elesett és erőtlen vagyok, akkor fölismeri, hogy nem rajtam múlik. Nem nekem kell valahogy magamat fölemelni és kicibálni a gödörből, hanem az Úr fog lehajolni, értem. Csak hívjam segítségül. Ez nagyon fontos, hogy soha ne vegyem le róla a tekintetemet. Ne felejtsem el, hogy bármilyen nyomorult, elesett vagyok, Isten föl akar emelni. Ne örüljén ellenségem, mert elestem, de fölkelek, olvassuk Mikeásnál. Hát szabad erre állni, szabad ezt mondani, hogy ne örülj ellenségem, lehet, hogy most elestem, lehet, hogy most gyönge és erőtlen vagyok, nem tudom megoldani, de tudod, mit akkor vagyok erős, amikor erőtlen vagyok. Mert az Isten ereje az erőtlenségben mutatkozik meg, ezt már Pál mondja. És szabad nekünk ezekre ráállni, ebből erőt, reménységet meríteni, ezzel biztatni magunkat és egymást. Amit még kiemelnék, mert beszél róla Dávid. Ha holtak hazájába kerülnek a bűnösök, minden olyan nép, amely elfelejti Istent. A nép, ugye ma augusztus 20-a, nemzeti ünnep. Jó, ha ez ott van a szívünk előtt. Minden népnek, a magyarnak, a szlováknak, a többinek is az az esélye, ha keresi az Istent. Mit mond, amelyik nép elfelejti az Istent, az elveszik. Mit lehet tenni a népünkért? Milyen sokszor ott, ha mit tehetünk? Azt, hogy beszélünk az Úrról. Hogy bizonyságot teszünk, hogy emberek, ha lássátok meg, 1000 éve hallhatjuk az evangéliumot, de végre halljuk már meg, mert a jövő, az Krisztus. Ha Krisztust elengedjük, elvisz az ár. Elvisz az ár. Nem marad belőlünk semmi. Csak ha komolyan és erősen ragaszkodunk a hitünkhöz, a Krisztushoz, mint kősziklához, mint alaphoz. És adja az Úr, hogy ezen meg tudjunk állni. A Krisztus kősziklájában. És mit mond, hogy Uram, vigyél végbe olyan tetteket a népek közt, hogy megtudják, hogy ők csak emberek, hogy ők csak halandók. Igen, ezért is imádkozhatunk, hogy a mai világ, a mai kor embere döbbenjen már rá, hogy ő akármit csinál, halandó. Csak ember. Nem lehet belőle Isten. És nem is lesz. Csak emberek vagyunk. De az nagy dolog, mert mit mond az ige? Kevéssé tetted őt kisebbé Istennél. Pont a 8. Zsoltárban olvastuk. Isten képére vagyunk teremtve. Ennél több nem kell. Ennél több már csak az, ha krisztusi emberek, ha krisztusi új emberek leszünk. Igen, emberek vagyunk, halandók vagyunk, és a halandóságunkat Krisztus oldotta meg. Halála és föltámadása által, Krisztus által lehetünk örök életű emberek. És ez a legtöbb. Örök életem van Krisztusban. Imádkozzunk! Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálával köszönjük a Zsoltárt, amely téged dicsőít, és mi is szeretnénk odaállni Dávid mellé, hogy teljes szívünkből dicsérjünk, hálát adjunk neked. De Uram, mindez akkor sikerül, hogyha te töltöd be a szívünket, ha veled leszünk csordultig, és szeretnénk erre törekedni. És ebben segíts, hogy az igét, amit hallunk, azt befogadjuk. Segíts, hogy kézbe vegyük a Szentírást, és olvassuk minél többet és minél többször, úgy, hogy az átjárja a szívünket, a gondolatainkat, hogy biblikussá legyünk, hogy a Biblia csörgedezzék az ereinkben, mert akkor tudunk ellenállni a gonosznak, akkor látjuk meg a sok-sok nyomorúság közepette a reménységet, a győzelem lehetőségét és valóságát, ha rád nézünk. És te vagy Urunk az élet. Könyörgünk. Minden emberért, Uram, népünkért, más népek tagjaiért, hogy lássák meg ők is, hogy csak veled tudunk tovább haladni. Ha veled van élő kapcsolatunk, akkor fogunk élni, mert nélküled eltűnünk, nélküled elveszünk. Rász föl minket, és Uram, add, hogy ebben a te néped is részes legyen, hogy mi is tudjunk ébrezgetni, hogy az életünk és a bizonyságtételünk az fölrázza az embereket, hogy legyen hiteles az, ahogy élünk, ahogy dicsőítünk téged. Kérünk, Urunk, hogy így formálj és vezess minket, add, hogy benned lássuk a menedéket, és oda tudjunk hozzád menni bajban, nyomorúságban. Ha menekülni kell, hozzád meneküljünk, fölismerve, hogy te vagy a biztonság. Kérünk, Urunk, hogy így könyörülj a betegeken, kezedbe tesszük őket, adj nekik gyógyulást, erősödést, békességet, add, hogy rá tudjanak tekinteni akkor is, amikor fáj, amikor nehéz, hogy átéljék, hogy a saját erőtlenségük által megtapasztalják a te erődet. Mert Uram, a te kegyelmed az elég, mindenre elég. Könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért, a családokért, gyermekekért, fiatalokért. Elég visszük a szenvedélybetegeket, a keresőket, a békétleneket, a háborúban élőket. Könyörülj rajtuk, hogy meglássák, hogy te vagy a békesség forrása. Könyörgünk egyházunkért. Ezért a világért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja, és élünk, az elkövetkezendő napokban így alakul az istentiszteleti rend. 22-én, kedden, a megszokottól eltérően nem lesz istentisztelet. Tehát kedden 6-tól nem lesz istentisztelet, mert rétére megyünk temetésre, a rétei tiszteletes asszonynak az édesapja halt meg, hordozzuk őt imádságban, mármint a tiszteletes asszonyt. Azt követően 24-én csütörtökön 6 órától lesz hétközi istentisztelet, majd 27-én, tehát egy hét múlva vasárnap 10:30-től ismét úrnapi istentiszteletet tartunk itt a templomban. 29-én kedden egyházmegyei családi napra kerül sor a listában. Tehát, hogy egy hete hirdettük, egyházmegyei családi nap lesz a listában 29-én kedden délután 2 órától. Igehirdetés, előadás, énekkarok és zenekar szolgálatával, és lesz étkezési lehetőség is. És itt hirdetem, hogy akik hallották az elmúlt héten is, és ha van olyan testvérünk, aki szeretne részt venni ezen az alkalmon, legyen szíves majd a kijáratban ezt jelezni. Hirdetem továbbá, hogy a Hodosi Református Egyházközségből kaptunk meghívót, amiben jelzik, hogy egy specifikus alkalomra kerül sor. A Hodosi Presbitérium meghívja azokat a testvéreket, akik már 70 év fölött vannak, és valamikor Hodosban konfirmáltak, de elköltöztek Hodosból. Tehát a Hodosban konfirmáltak, akik akár otthon laknak, és azokat is, akik már nem Hodosban laknak, de 70 éven fölött vannak, várják szeretettel. Szeptember 10-én a 11 órától kezdődő istentiszteleten. Tehát szeptember 10-én lesz ez a konfirmálásra való emlékezés és a fogadalomtétel megerősítés. Tehát Hodosban szeptember 10-én 11 órától úrvacsorával együtt. És azt kérik, hogy augusztus 31-éig szíveskedjenek szóban, vagy e-mailben, vagy telefonon jelezni. Jó. Adakozás is történt, egy férfi testvérünk Isten dicsőségére 100 eurót adományozott, egy nő testvérünk Isten dicsőségére 20 eurót. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett 345. dicséretünk 4. versét, Szent Fiadért. Oh.